Elbeszélésemet azzal végeztem volt, hogy a hargitai pásztorságot letettem, s hazamentem az apai házhoz Csicsóba. Említettem azt is, hogy érkezésem után apám mindjárt szekeret fogadott, és azzal másnap elpályázott a hargitára, hogy onnét a mi tulajdonunkat, vagyis a pásztori felszerelést azzal a szekérrel hazaszállítsa. Amikor este felé megérkezett, én Bolhával együtt még az édesanyám sírjánál voltam, és onnét csak alkonyatkor kerültem elé. Hát, hol van az erdei egyet más? Kérdeztem. Bétettem a csűrbe, felelte apám. Jól van, bementünk együtt a csűrbe, hogy ott számba vegyük a felszerelést, de ahogy beréptünk, én mindjárt megszeppenve állottam meg, mert az asztalt, s a széket és még a tábori ágyat is hazahozta apám, ám bár azok a bank tulajdonát képezték. Hát a házat nem hozzá el? Kérdeztem. Az ott maradt szegény. Ne sajnálja, mondtam, hiszen adnak neki enni a szelek, s a felhők megitatják. Azért vettem le az ablakait is, szólott apám. Gondoltam, nem folytatom, mert ha igen, még egyebek is kitalálnak derülni. Inkább felemeltem hát az uras, sárga széket, és vizsgálni kezdtem tüzetesen. Aztán így tettem az asztallal, s a tábori ágyjal is. Édesapám félre billentett fejjel nézte a dolgot, csak a végét kérdezte meg. No, mi a látlelet? Az, hogy a bank neve egyiken sincs rajta. Apámnak váltott egyet az esze. Az bajosan is lehetne rajta, amikor nem a banké. Hát, csak olyanok. És azokkal mi lett, az igaziakkal? Azokat valami tolvaj elvitte. Erre odafordultam apámhoz, és mintha a törvényeket az én javamra csinálták volna, komolyan azt mondtam neki. Ügyeljen, nehogy magára is azt találják mondani, hogy éppen olyan, mint amaz illető, aki elvitte a butorzatot, mert akkor aztán a tömlöcbe nem én megyek. Kemény dolgot mondhattam, mert apám erősen megnézett, majd így szólt. A törvényt szereted-e jobban, vagy apádot? Furcsán megütődtem, mert sohasem láttam még ilyennek őt. Az arca fürkésző volt és szigorú, a lábai egy kicsit széjjel vetve, s a két szemöldöke vigyázban állott. Éreztem, hogy olyan a perc, amelyiket mókával nem lehet elütni. Olyan perc, amelyben felelni kell, s a felelet pedig messzebb elvethet egymástól minket, mintha én Amerikába mennék, ő pedig Afrikába. Én magát, mondtam, de hozzátettem, amikor ilyeneket nem kérdez. Igen, de most kérdeztem. Most igen. Akkor úgy beszélj. Láttam, hogy egészen megszorított. A szememet lesütöttem, hogy egy kicsit gondolkozom, és akkor egyszerre édesanyám jutott eszembe, róla a sírja, a sírjáról pedig az a fogadalom, amit a szegények és az elnyomottak mellett tettem. Felemeltem a fejemet, s ahogy ismét ránéztem apámra, aki sok szenvedéssel és rongyos ruhában állott előttem, úgy éreztem, hogy valahonnét, nagyon messziről, igaz és ragyogó tartományból érkeztem, hősi szándékkal és bátran. A mellemben is csodálatos gyöngyözést éreztem, és akkor közelebb léptem apámhoz, és így szóltam, magát választom. Apám a jobb kezével parolát adott nekem, a balt pedig a vállamra tette. Egy ideig így nézett engem nagy gyönyörködéssel, majd a két szeméből fényes köncsebb hengeredett le, és így szólt. Én mondtam volt, hogy téged Ábelnek kereszteljenek. Féltem, hogy én is rögtön pityeregni kezdek, s azért kapaszkodni próbáltam. Tán nem bánta meg, kérdeztem. Azt az egyet nem. Hát akkor miért sír? Sír a macska. Hát ez mi? Mutattam a homloka alá. A szemnek is fürödni kell egyszer-egyszer, mondta apám, és azzal elfordult, és fütyörészni kezdett. Énekelni sohasem hallottam őt, s fütyörészni is csak egyszer, amikor édesanyám azt mondta volt, hogy elköltözik a háztól. Milyen új nótát tud? Kérdeztem. Sok újat tudok, felelte apám. De tudom a legújabbat is, amelyik egy Ábel nevű fiúról szól, akinek a fejét az urak megfúrták, hogy azonalikon a fejébe meneküljenek a tatárok elől. És aztán mi lett? Aztán az, hogy oda menekültek, csak hogy az urak így is rosszul jártak, mert nem tudták, hogy az Ábel fejében víz van, és abban mind belé fulladtak. No, szegények, mondtam én is, de apám ezt már nemigen hallotta, mert a maga találmányán úgy kezdett kacagni, hogy folyton nevetett. De mivel én sem szeretek adós maradni, még apámnak sem, azért szót találtam, amikor már egy kicsit csendesedett. Nevezetes legény lehetett az az Ábel, mert én is tudok róla egy nótát. Hát az miképpen szól? Kérdezte apám. Az úgy, hogy Ábelnek egy apja is volt, akinek apai szokás szerint ésszel kellett volna megtölteni az Ábel fejét. De az ő apja mégis vízzel töltötte meg. No, de nem baj, mert egyszer nagy ínség, s még nagyobb szárazság következett be, s a helyzet már olyan volt, hogy az Ábel apja tikkadott meg a szomjúságtól. Akkor azonban gondolt egyet Ábel, s a mulasztást avval jutalmazta vissza az apjának, hogy meglikasztotta a saját fejét, s abból őt harmatos vízzel megitatta. Példázatom alatt apám beleült a sárga székbe, s amikor a szót bevégeztem, azt mondtam. Ne beszélj. Biza, beszélek. Erre gondolt egyet, s a nyeldeklőjét jártatni kezdte. A nyelvét nyújtogatta, s úgy tikácsolt, majd a szemét is kimeresztette. S olyan jól játszott, hogy odaugrottam, és ilyetten kérdeztem meg. Mi baja van, édesapám? Tikkadok meg a szomjúságtól, akadozta. Csak tréfát is gondoltam magamban, s így szóltam. Még nem szorultunk a fejemre, mert elég víz van a kútban. Eredj hozzám. Hozok, ha eljön a szűk idő. Hozzál! Jó, jó, vizet! Kiáltotta szinte. Egészen furcsa volt, és nyögve szólt. Vizet! Aztán félrekoppant a feje, és mivel nagyon sárga volt, én rázni kezdtem. Apám, ne játszódjék olyan jól! Nem mozdult egyet sem. Én pedig már nem is tudtam, hogy erősen teszi-e magát, vagy rosszra billent át a játék. Sokáig azért nem haboztam, hanem megszöktem magamat, hogy vizet hozzak. Sietve megmostam a homlokát, és a szájába is csorgattam a vízből egy kicsit. Végre felnyitotta a szemét, s hát úgy pislog, mintha valami sötét barlangból érkezett volna. Te, mit csinálsz? Kérdezte. Én feltámasztással foglalkozom. Hát maga? Nem tudott felelni, hanem még vigyázkodott egy ideig, aztán felállt, és indulni készült. Mivel gyengén állott a lábán, megfogtam a karját, s úgy vezettem. Bent lefektettem az ágyba, s nem szóltam egy szót se. Azt is elhatároztam, hogy a játékról sem beszélek, ha kérdene valamit. Úgy fél óráig csendesen feküdt, akkor megint vizet kért, azt jó ízűen megitta, és nyugodalmasan elaludt. Másnap reggel ő ébresztett fel engem, egy kicsit falszínű volt és szomorkás, de azért rossz kedvet nem mutatott. Szereted-e a tavaszt? Kérdezte. Én igen, kivált télen, feleltem. No, akkor kelj fel, mert ideven tél van, de odaki tavasz. A nap mit csinál? Fenekedik a hideg ellen. Hát a rügyek? Vakarnak a nap felé, s ha a fák nem fognák, belé futnának. Most már nem folytattam tovább, hanem felugrottam a fekvőhelyemről, és öltözködni kezdtem. Apám is kiment a házból, és így elég csendes volt ahhoz, hogy háborítás nélkül tudjak gondolkozni. Először azt a kérdést tettem fel, hogy milyen nap van, és kiszámítottam, hogy vasárnap. És holnap hétfő. No, az lesz a napja, hogy én a városi világba útra kelek. Ahogy ezt kimondtam volna magamban, éppen belépett apám. No, Ábel, szólott is mindjárt. A fennvaló a mutató ujját munkába vette. Tudtam, hogy ezt mire mondja, s kérdőleg néztem rá. Mert én olyan álmot láttam az éjjel, folytatta, ami meggondolásra késztett tégedet is a városba menés tekintetében. Hát az álom után indulnánk, akkor a fejünket a kutyának vethetnők, mondtam neki. Jó, jó, felelte apám. De elé fordul, hogy az ember akkor okosabb, amikor aluszik, és nem akkor, amikor ébren van. Gondoltam, hogy essék meg egyszer az is, hogy én apámmal ne ellenkezzem, és ilyen formán nem is feleltem semmit, hanem vártam az álom mineműségét. Hát, ha vártam, ő el is kezdte, és azt mondta. Úgy volt abban az álomban, hogy te ismét henyéltél valami pázsitos helyen, s napfényes időben. Nem bántottad senki téged, s az emberek, s az állatok, csak éppen a varjak. Azok ellenben úgy szatyogtak rejád a levegőből, mint a békák, s a melledet addig kopogtatták, amíg a szívedet kihúzták onnét a napvilágra, de az igazi bonyodalom még csak azután kezdődött, mert egyik varjú sem elégedett meg kicsivel, hanem mindegyiknek az egész szívet kellett volna. Volt közöttük egy, a legkisebb és legidétlenebb, aki még odaférkőzni sem tudott a marakodók miatt. Ez egy darabig gyűjtötte a mérgit, de aztán kigondolta, hogy ő Biza bejárulja a többi harcos varjakat, és elrepült egyenesen édesanyád sírjához, ott pedig édesanyádot felköltötte, s neki elé adta, hogy ezen és ezen a helyen veled mi van. Erre anyád felszökött hamar a sírból, s még a hírnök varjú előtt ott termett a helyszínen, tégedet megmentett, s a csúf károgókat széjjel verte. Vége van-e? Kérdeztem. Ennek vége. Abban a percben harangozni kezdték a másodikat. Éppen jókor húzták, mert apámnak azt mondhattam, hogy én itthon maradok, és azt csinálom, amit az asszonyok szoktak, vagyis délebédet. Ő ellenben menjen el, s a hargitai bútorzatot a templomban imádkozza le. Így is lett a dolog, vagyis édesapám elment a templomba, én pedig egy tyúknak az aprólékjából levest főztem, s a többit megsütöttem. Nem volt a leves sem rossz, de a sült aztán olyan ízletes volt, hogy kellett volna mellénk még egy harmadik szapora beszédű ember is, aki folyton dicsérje, amíg mi ettünk. Ebéd után szundítottunk egy nagyot, aztán apám elment beszélgetni a férfinyájba, én pedig nekiláttam a jövőmnek, vagyis annak, hogy elrendezzem a városba való menetelemet. Azt már számítottam volt, hogy holnap hétfő nevében útra kelek, és most azt is kimondtam, hogy reggel. Készülődni kezdtem tehát. De csak most láttam meg igazán, hogy milyen nagy jótétemény az ember életében az édesanya. Most, amikor nem volt. Most, amikor nekem magamnak kellett mosni a ruhámat, megtisztogatni, ezt-azt megvarni, és azon kívül még simogatni is az arcomat, mintha ő csinálná, s hozzámondogatná. Ne félj, Ábel, én is az Isten nem hagyunk el. A harisnyám még egészen új volt, és elég jó a szürke posztóujjasom is. A lábbelim is avval bíztatott, hogy még egy esztendeig megtart. A kalapom volt a legárvább, mert egyszer az úton találtam vala, de így még mindig szerencsésebbnek tetszett, mintha a fejemet találtam volna ott. És ért egy váratlan öröm is, miközben átvizsgáltam a házat, mert ugyanis a hiúban egy hátizsák mászott a lábam elé. Zöldes sárga volt, és nagy elernyedve így szólt, vigy el engemet is. Én elviszlek, mondtam neki, de van egy kikötésem, mégpedig az, hogy ne légy üres sohasem. Ebben megegyeztünk, és én csomagoláshoz láttam. Hát erre a bolha is odajött, lefeküdt velem szemben, a két első lábára támaszkodott, és úgy figyelte a működésemet. Láttam, hogy mindent jól megnéz, amit én belérejtek a hátizsákba, szinte meg is szólalt, mondván. Maga aztán ne busuljon, mert én mindezekre ügyelni fogok, és még ha ellopnának is valamit, én azt megkeresem akárhol. Amikor apám alkonyatkor hazajött, mindent látott. Nem szólt, csak a homlokát megsimogatta, mintha vergődnének mögötte a gondolatok. Már lefeküdtünk volt, amikor furcsa hangon megjegyezte, asszony nélkül is bajos. Ez a mondása mindjárt úgy elterjedt bennem, mint az esővíz a mohában. Nem feleltem rá semmit, pedig nyomott erősen az ellenkezés, és a bőrömet olyan furcsán éreztem, mintha nem az enyém lett volna. És ahogy ott lapultam fekve a sötétben, sok rémítő bolondság jutott eszembe. Még olyanok is, mint példának okáért az, hogy tán nem látott meg apám ma délután valami fehér népet, aki házasságra bíztatta volna. Erre a gondolatra nagy gomolygás kezdődött a fejemben. Abban a gomolygásban eltűnődtem azon is ott a sötétben, hogy én addig elé olyan jó barátságban voltam édesapámmal, hogy véle meg is beszéltem az égvilágon mindent. De most, ahogy asszony után sóhajtott, meg kellett ismerkednem egy idegen érzéssel, amely azt vigyorogta nekem, hogy a barátságon kívülin már egyéb is van közöttünk. Rossz éjszaka volt az. Reggel, amikor szótalan voltam és meredező, azt kérdezte édesapám. Nagy dolog, ugye, az apai ház? Nagy, és az anyai még nagyobb, feleltem neki. Nem tudom, megértette, mert nem szólott semmit. Én ezt nem is bántam, mert volt magammal is beszélni valóm elég. És eszembe jutott az a búcsúzás is, amikor a hargitára mentem. Egy kicsit könyreható volt az a búcsúzkodás, de azért mégis vidám és mókás, mint a bohó madárfiók a repülése. És milyen más ez a mostani? Sem nem sirató, sem nem mókás, hanem csak szomorú. Végtelenül és laposan szomorú. Egyszerre mérges lettem és felkaptam a fejemet. Belenéztem a napba, a friss és jószagú fénybe. Tavasz van, Ábel, bíztattam magamat. Nagy elszántsággal a vállamra igazítottam a hátizsákot, és közben azon gondolkoztam, hogy miképpen búcsúzzam el édesapámtól. Azelőtt sohasem kellett volna ezen eszmélkednem, de most zavaros volt a szívem. Végre odamentem férfiasan hozzá, és azt mondtam, no, az Isten megáldja, édesapám. Apám észrevehette, hogy másképpen kéne búcsúzni, mert megfogta a kezemet, és töredelmesen nézni kezdett. Az életemből sokat odaadtam volna, ha elereszti a kezemet, és nem néz, mert olyan volt ő most az emberek között, mint a napok között a halottak napja. Ködös szemei megteltek lassan, majd a szája elfacsarodott, és küszködve így szólt. Tán jobb is lesz, ha a törvényt választod. Ahogy ezt kimondta, egyszerre olyan magános nagy ember lett előttem, hogy lehajoltam és megcsókoltam a kezét. Ne busuljon, mert maga lesz örökké az első paragrafus, feleltem. Ettől mind a ketten helyre jöttünk egy kicsit, és már mosolyogtunk is. No, Bolha, felhúztad-e a csizmát? Fordultam a kutya felé, aki vidáman mellém állott. És úgy tettünk, mintha indulnánk. Pénzed van-e? Kérdezte apám. Jól tudta, hogy nálam van, amit a pásztorkodásból kerestem, volt kereken 1000 és még 300 lej. Így hát megértettem, hogy valami egyebet céloz a kérdéssel. Kivettem hát a pénzt a harisnyám zsebéből, és 2 100 lejest odaadtam neki. Hát magának van-e? Kérdeztem. Most már van, felelte. Bolha feddőleg nézett rám, hogy én osztogatom a pénzt, de a létezését az ember az apjának köszönheti. Aztán papírost kapsz, iskolába járattalak volt, mondta nekem apám, és én abból megértettem, hogy írjak neki levelet. Ha már így hagyakozik, gondoltam, akkor én is hagyakozom neki, és a kapuból visszaszóltam. Aztán a házasság nem vén embernek való. Te csak ügyelj a kutyára, felelte apám, és ezzel elváltunk. Ő ott maradt az árvaházban, én pedig nagy bizodalommal nekiindultam az útnak. Amikor kiértem a faluból, abba az útba állottam, amelyik Mádé falva felé vezet. Tudtam, hogy ott vasúti állomás van, és úgy gondolkoztam, hogy az állam sem azért van, hogy a vasútját ne pártolja az ember. Vándornak való tavaszi reggel volt. Legtöbbet madarat láttam, pintyőkét, skontyos pacsirtát és más korai repkedőket. Mutattam őket Bolhának is, mivel ő a fél szemére vak volt, s nem akartam, hogy emiatt valami látnivalót elszalasszon. De aztán egyszerre eszembe jutott, hogy felhagyok a mutogatással, mert ő egy szemmel is többet lát, mint én kettővel, mégpedig olyan formán, hogy ő egy szemmel rajtam 2 szemet látott, míg én kettővel ő rajta csak egyet. És amint így ballagtunk volna, hát egyszer a sáncból egy nyúl is előugrott. Valami 20 lépésre lehetett csak tőlünk. 2 szökéssel az út közepén termett, ott hirtelen megállt, és lapított füllel és nagy pislogó szemmel úgy nézett minket, mintha hihetetlen volna, hogy mi is létezhetünk. Bolha reám pillantott, hogy én mit szólok ehhez. Én pedig ama embertelen szokás szerint, hogy az ártatlan nyulakat lövöldözni kell, hamar puskát formáltam a mutató és hüvelykujjamból, és úgy tettem, mintha durrantanék egyet. Erre a nyúl elszaladt, Bolha nevetett, és én így szóltam. No, ha nem ügyelünk, még a medvét s vaddisznót is fogunk látni. Azonban ügyeltünk, és nem láttunk. Ehelyett a célunkat értük el, vagyis Mádé falván a vasúti állomást. Nagy forgalom az állomáson nem volt, mert például az embert egyet sem vettem észre. No, itt nem vernek meg minket, mondtam Bolhának, s a hátizsákot levetettem, hogy tudassam a vállammal is, miszerint az első kitűzött helyre megérkeztünk. Nem messze egy padot pillantotta meg, vagy inkább egy kínálkozó tákolmányt, de ahogy éppen leereszkedtem volna arra, hát a mellékes helység felől előtűnt egy ember. Munkásnak látszott, de vasúti sipka volt a fején. A bal kezében egy kurtanyelű seprű, a jobbikban egy veder, s a vederben valami. Nem tudom, észrevette, mert nem szólott semmit. Én is úgy tettem, mintha nem szorultam volna rá, s hagytam, hogy menjen. A sínek közé ment, és ott a talpfákat egy kicsi seprűvel és a vederből meszelni kezdte. Én csak néztem őt, és hallgattam, és elgondoltam, hogy milyen kicsi esze van egy ilyen embernek, hogy inkább a döglött fadarabokat meszeli, semmint velem beszélgetne. Végre azonban eluntam nézegetni őt, mivel azt szokták mondani, hogy az okosabb enged, felugrottam a helyemről, és vészesen oda kiáltottam neki. Szökjék el onnét! Nem volt ijedős ember, mert fel sem emelkedett, hanem görbe szemmel csak reám pillantott. Miért szökjem el? Kérdezte. Azt hittem, jön a vonat, feleltem. Erre felém fordult, és 72-re így szólt. Ha én egyet jót rád húzok, akkor mit hiszel? Én azt, hogy akkor engemet is megsegít az Isten. Erre az ember belévágta a seprűt a vederbe, és elindult felém. Bolha segéd gyanánt állott mellettem, és én is meglehetősen el voltam számva, de hiába esett a mi vitézi szándékunk, mert a sipkás közelebb érve így szólt. Gyufád van-e? Van valahol, mondtam, aztán előkerestem a gyufát, s melléje megjegyeztem. Ilyenkor, vagyis vasúti meszeléskor mindig teszek a zsebembe. Erre az ember nem felelt semmit, hanem egy kicsit széjjel vetette a lábát, és cigarettát sirített, majd a cigarettát tempósan a szájába tette, és a nyakát felém nyújtotta, mint a pulyka. így várta, hogy tüzet szolgáltassak neki. Én pedig, aki nagy, ismeretlen útra szántam el magamat, nem kezdhettem azzal, hogy már a legelső embert ellenségemmé tegyem. Készséget mutattam tehát, és meggyújtottam a cigarettáját. Ilyenkor úgy van, hogy aki rágyújt, az az első, és aki tüzet ad, az a második. De hát azért van ez az embernek, hogy a másodikból mégis első legyen. Ezt én a sipkással úgy vittem keresztül, hogy amikor a gyufát elfújtam, akkor nem hajítottam el, hanem gondosan megnéztem, és úgy, hogy ő is jól észrevegye, visszatettem a skatujába. Amire számítottam, nem is maradt el, mert a sipkás megkérdezte, hát azt te miért tetted vissza? Én azért, mert most többet ér, mint azelőtt, válaszoltam. Hogyhogy? Úgyhogy azelőtt csak lángot adott, most pedig az üszkös végével le lehet írni azt is, hogy Isten. Az ember megnézett engem. Szép elgondolás, mondta. Szép, és amellett hasznot is hajtott, folytattam. Mert nem haszon-e az, ha nem engedtem kárba veszni a lángját, hanem meggyújtottam véle a maga cigarettáját? A sipkás nem tudta, hogy ezt már hogyan folytassa, ezért felém nyújtotta a dohányt és a papírost. Nesze, gyújts rá! Abban a percben megéreztem, hogy mindenképpen állomáson vagyok. Mert addig elé ugyanis sohasem dohányoztam volt, hiszen ahhoz még kicsi voltam. Akkor azonban azon a mádéfalvi állomáson viszontagságos utam kezdetekor végre eléggé férfiúnak nézett engem most valaki. Elvettem hát tőle a dohányt, s tudtam, hogy ezzel együtt mit veszek át. A gyermekkor után a hontalan füstöt, a szülői ház után a nagyvilágot, a vidám tavasz után a viharos és termő nyarat. Mert olyan az első szivar csinálás is, mint a változás új lebbenése. Meleg és füllet lesz tőle az ember lelkében az időjárás, és azt hiszi, hogy ilyen nagy lebbenés még sohasem csapta meg őt. S jól fog valaki, aki bátorít és segít. Nekem azonban eme tekintetben nem volt rendes a természetem, mert úgy jártam el a szivar csinálással is, hogy inkább gyömöszöltem a dohányt, nyomtam s facsargattam, ahogy lehetett, de segítséget nem kértem. Végre csináltam is valamelyes cigarettát, amit a számba vettem, de hogy milyen lehetett, azt a sipkás mondta ki legjobban, amikor megkérdezte. Hát azt nem a kutyának csináltad? Ezt nem. Na, helyes is. Miért? Azért, mert ő jobbat csinálna neked. Kacagtam ezen véle együtt, de titokban sajgott a csípés, megszalasztottam hát az eszemet, hogy valamiképpen visszavágjak neki. Szép lassan rágyújtottam, és amikor összehúzott szemekkel az első füstöt útra tettem, így szóltam. Ha csinálna hasznát, annak is csak maga venné. Hát miért, te? Kérdezte a sipkás. Azért, feleltem, mert ahhoz csak magának van gyufája. Szerencsére nem volt nála a kicsi seprős, itt csak a szemével sújtott rám, ezt azonban könnyen elviseltem, mert boldog voltam. És nem csak boldog, hanem nagy lelkű is, mivel utána rögtön úgy fordítottam a szót, mintha a tréfán túlén mégis nagy vasútit tisztelnék benne. Mikor ereszti be a következő vonatot? Kérdeztem ugyanis. Melyik irányból? Én nem bánom akármelyik irányból, csak nekem jó legyen. Hát hová akarsz utazni? Úgy gondoltam, jobb lesz, ha nem vétetem észre véle, hogy még én sem tudom az utazásom célpontját. Éppen ezért súrolni kezdtem a homlokomat, és töredezve mondtam, ejnye, no, nézze meg, hogy maga itt van, nem jut a neve eszembe, de erre kifelé a magyar világ irányába egy nagyobb bacska város. Hát arra van több is. Kezdje csak sorolni, lám, mondtam neki. Hát itt van elsőnek Gyergyó Szent Miklós, aztán Marosvásárhely, aztán Kolozsvár, aztán Nagyvárad. Tovább ne is mondja, állítottam meg. Hát miért? Azért, mert ezek között benne van. Kolozsvár? Kérdezte a sipkás. Honnét tudja? Hát inkább oda szoktak menni az ilyen szolgalegények. Akart a bagoly éppen Kolozsvárra menni, de ahogy ráhagytam, mert annyi tapasztalatom volt már az emberek felől, hogy tudjam, engedd, hogy kitalálják a gondolatodat, mert akkor jobban szeretnek. Ezt a jelen példa is bizonyította, mert mindjárt láttam, hogy félig a pártomra billent a sipkás. Amikor ezt láttam, abban a pillantásban már azt is elhatároztam, hogy a billenés másik felét sem hagyom nála, minek okából úgy kezdtem beszélni hozzá, mint a mesékben a szegény legény a mindentudóhoz. Vagyis kikérdeztem őt, hogy melyik város milyen messze van, s azokat milyen népek lakják, hol milyen szokások uralkodnak, s itt vagyom, ott szebbeké a lányok. És amikor azt láttam, hogy ő dicsekvésből még azt is tudja, amit nem tud, Akkor már olyanokat is kérdeztem tőle, hogy hol, mikor kér és nyugszik a nap, hol vegyítenek legtöbb vizet a borba, hol miképpen fúj a szél, hol uralkodnak a bolhák és hol inkább a legyek. Miután ezekre is mind feleletet adott nekem, így szólottam nagy elismeréssel. Sokat köszönhetek az Istennek, hogy ilyen kitanult embert hozott az utamba. Azzal a kutya felé fordultam, mondván, ne félj, Bolha, mert amíg ilyen emberek vannak, addig célt nem tévesztünk. Bolha ránézett a sipkásra, aztán hunyorított nekem egyet, és hamiskásan mosolygott. Huncut ez a kutya az egy szemivel, mondta a vasúti. Nem túlságosan huncut ő, feleltem. Csak éppen örvend, hogy velem együtt utazhatik. Együtt? Te azt miképpen gondolod? Hát, miképpen gondoljam? Úgy láttam, hogy erre valami rosszat akart felelni a sipkás, de hirtelen mégis elhallgatta a szót, és hegyes szemekkel gondolkozni kezdett. Bajos dolog, mondta. Vajon? S miért? Azért, mert akármilyen kutyát nem vesznek fel a vasúti kocsival. Hát ez akármilyen. Az ember megnézte Bolhát jobban, aztán kijelentette, hát bizony vak is, nagy is, mocskos is. Ez mindig az volt, de én mégis a kutya mellé álltam, mondván, hát ez már ilyen, s a vonat sem lesz mocskosabb tőle. Legalább szófogadó-e? Kérdezte. Ha nem muszáj, nem felesel, mondtam. Erre a sipkás újból megnézte a kutyát, egy kicsit tekergette a fejét és hümmögött, majd valami olyant mondott, hogy ő megpróbálja, s közbe jár, hátha. Ezzel el is indult egyenesen be a vasúti házba, s egy kicsi idő múlva már másodmagával jött vissza. Fekete ábrázatú fiatal ember volt, akit magával hozott, a fején piros díszítésű sipka, kék zubbonyanek és fekete nadrágja. Most már helyes úton vagyunk, gondolta magamban, mert hiszen a fiatal úr már teljesen hivatalbélinek látszott és nagy intézőnek. Hozzá nem szóltak ugyanegy szót sem, hanem közrevették ketten a kutyát, és megtekintették oldalból, meg előről, meg tüzetesen hátulról. Aztán az uras hivatalbéli mondott a másiknak románul valamit, és engemet elmellőzve visszament a házba. Hát féljeggyel felveszi, szólott az én emberem. Egyszerre nagy örömet éreztem, de a pénz is felsúhajtott a zsebemben. És az mennyi, az a fél? Kérdeztem. Kolozsvárig valami 300 lej. Hamar számítani kezdtem magamban, hogy Bolháért 300, kértem 600, az összesen 900, és akkor marad még 200. Csak 200, hát én egész ősszel és egész télen és fél tavasszal szolgáltam ezért a pénzét. Furcsa nyomást éreztem a mellemben, amilyen sohasem azelőtt, és a nyálom, mintha ecetes lett volna. Egyszerre marcangoló méreggel teltem el, és úgy néztem a vasútit, ahogy a falusi kutya nézheti az idegen embert. Aztán azt gondoltam, hogy inkább gyalog megyek, de én nem adom a drága pénzt, életem akkora vagyonát. És amint így háborogtam volna, egyszerre rám szólt az ember. Lekésel, és akkor aztán nézheted a kutyát. Jobb is, ha én nézem, mert az kevesebbe kerül. Feleltem. Hát akkor csak nézzed. Duzzogott, és el akart menni, de akkor a vágy megint fellobbant bennem, hogy utazzam, futó vonaton, füttyös mozdonnyal, hogy vitessem magamat, bolháson és boldogan bele a nagyvilágba. Mikor jön a vonat? Kérdeztem. 10 perc múlva. No, jöhet, mert nem haragszom rá. A jegyeket megvegyemi? Meg, szegényeket. Akkor adj ide 900 lejt. Zsebembe nyúltam, és abban a pillanatban olyan gondolatom támadt, amiért a mai napig is dicsérem a fejemet. A jegyek csak Szent Miklósig szóljanak, mert ott az ángyomat meg kell látogatnom. Hát ott meg lehet hosszabbítani, mondta a sipkás. Az ángyomat-e? Azt is, a jegyeket is. Hát én nem hosszabbítok, mert a frisset jobban szeretem. Addig s addig, amíg mégis úgy lett, ahogy én akartam. Vagyis a vasúti megváltott nekem egy egész jegyet, a bolhának meg egy felet, és a kettőért elvett 300 lejt. Amikor a jegyeket a kezembe vettem, úgy éreztem, mintha mindegyik ujjam rügyeket akart volna hajtani. Az öröm táncán keresztül néztem és forgattam őket, csak egy idő múltán vettem észre, hogy a bolha jegye likas, az enyém pedig nem. Hát a kutyáén miért van a blak? Kérdeztem. Azért, mert erről ismerik meg, hogy kutyára szól, s nem gyermeknek. A felelet helyesnek tűnt, amiért én nem is kérdezősködtem tovább. Inkább a kígyózó vaspályát kezdtem figyelni, és a messze távolt, hogy nem jön-e a vonat. Közben észrevettem azonban, hogy a sipkásnak süllög még valami a fejében. Bátorítólag néztem hát reá, ő pedig atyailag így szólt. Ha Ügyes tudnál lenni, a féljegynek az árát Szent Miklóson visszakaphatnád. Ennél jobbat én sem hallottam régen. És azt hogyan? Kérdeztem. A kutya szófogadó-e? Abban nem lesz baj. Akkor hallgass ide, kezdte a sipkás. Amikor bejön a vonat, és fel kell szállani, akkor én is ott leszek, s a többit aztán megmagyarázom. Maga is olyan, amilyen én voltam az iskolában, mondtam. Hát te milyen voltál? Én olyan, hogy a földrajzot térkép nélkül sohasem tudtam. Még váltottunk ilyenféle szavakat, de aztán feltűnt a vonat, és szerencsésen be is gördült az orrunk elé. A sipkás alig tekintett széjjel már átlátta a helyzetet, és a következő pillanatban felszegött a vonatra, ott bekukkintott egy ajtón, majd visszaforgult és sürgetően leszólt. Gyertek! Gőzösre, bolha! Vezényeltem én is, mire már fenn is voltunk mind a ketten. Egy olyan fülkébe találtunk bemenni, ahol két pad volt jobbról, kettő balról, de ember rajtunk kívül egy sem. A kutyát a pad alá, rendelkezett a sipkás. Hát azt miért? Csak. Én nem szégyellem őt, hogy eldugjam. Hát akkor fújt fel. Nagyon izgulékony volt, és el akart mérgesen menni. Én azonban az egyik kezemmel megragadtam a karját, a másikkal pedig a pad alá irányítottam bolhát. Most jól van én? Kérdeztem. Eddig jól. Most ülj hamar a tetejébe. Engedelmesen odaültem a kutya tetejébe a padra, és a hátizsák a két lábam közé került le a földre. Akkor a sipkás megvizsgálta minden oldalról a telepedést, majd így szólt. Kutya nincs. És mikor lesz? Kérdeztem. Szent Miklóson, amikor leszállsz. Addig kutya nincs, érted? Ülj úgy, és egyet sem mozdulj. Amikor pedig jön majd a kalauz, kérje a jegyeket, akkor csak a magadét adod oda neki az egészet, és a felett nem, a kutyáét, érted? Hanem amidőn aztán Szent Miklóson leszállsz, akkor már eléveszed a felett, odamész a vasúti pénztárhoz, és visszakéred a pénzt, mivel a jegy használva nem volt, érted? Én igen, mondtam. Akkor szerencsés utat, szólott a sipkás, és azzal serényen kiment. Szerettem volna felállni, hogy utána nézek, mert egyszerre az jutott eszembe, hogy ezt az embert hátulról még nem is láttam. Meggondoltam azonban, és nem mozdultam a helyemről, mégpedig először azért, hogy a kutyát valahogy meg ne lássa illetéktelen, másrészt pedig azért, hogy ha így is meglátná, akkor ne én legyek a hibás, hanem a sipkás. Ültem hát, és vártam. Nem mondom, egy kicsit dobogott a szívem, de az nem is csoda, mert két dolog is volt, amit akkor csináltam legelőször életemben. Az egyik a vonaton való ülés, a másik pedig a kutya eldugása. Így hát csak ültem a kutya fölött, miközben különböző gondolatok forogtak a fejemben. Az egyik percben az, hogy bár megérhette volna édesanyám ezt a percet is, amikor a fia vonatra szállott. A másik percben az, hogy vajon ennek a jelen világnak fia csak úgy lehet az ember, ha először vonaton ül, s másodszor csal, ha egyébben nem hát kutyával. Ilyen formán pilinkésztek a fejemben a percek, amikor megnyílott az ajtó, és azon bejött egy vénember, s egy egészen fiatal menecske. A vénember otthon maradhatott volna, gondoltam magamban, és figyeltem, hogy lám, mit csinálnak. A csomagjukat a magas polcra emelték, majd leültek velem szemben a padra. A gyermeknek enni adtál? Kérdezte az öreg. Ne féljen, nem károsodott meg, felelte a menecske. Gondoltam, nyájas leszek, és beléve gyűlök a beszédjükbe. Én is voltam egyszer kicsi, mondtam. A bolha most is az, felelte a vénember. Igen, megijedtem, hogy bolhát említvén a kutyát találta meglátni, és önkéntelenül is lefelé néztem, mire a vénember nevetni kezdett, és így szólt. Tán egy meg is csípett, most már a menyecske is nevetett. Édesapám magának sohasem jöjj meg az esze, mondta kedvesen. Hát az fölösleges is, szóltam, hiszen lám, ész nélkül is milyen kedves leánya van. Az öreg töredelmesen nézett maga elé, majd így szólt. Azért mégsem ártan, ahol megjőne. Ugyan miért? Kérdeztem. Azért nehogy a kisebbik leányomat hozzád adjam. Jó, hogy abban a pillanatban elindult a vonat, mert már igen szorult helyzetben voltam. A mozgás azonban segített rajtam, mivel egyszerre a vonat lett a nagyobb személyiség. S ráadásul még egy csizmás uraság is bejött, és két katona. Mind a hárman a túlsó oldalon telepedtek meg, és nem valami barátságosan néztek felénk. Az uraság a táskáját is az ülésre tette, a katonák pedig a két puskát egymás mellé fektették a polcra. Hát ágyú nincs, szólt át az öreg a vitézekhez. Az egyik katona gorombán nézett rá. Mit beszéli maga? Kérdezte. Pedig itt az ablakon ki lehetne duvasztani, feleltörtött meg. Féltem, hogy hirtelen megverik a vérem becs, emiatt békítőleg szóltam közbe. Gondoljunk inkább az anyósokra, s ne az ágyúra. Jobb az ágyú, mondta az uraság. A szava darabosan hangzott, de mégis mindenki nevetett rajta. Én is vidultam a többivel, mert ez alkalommal is kiderülni látszott, hogy a sok baj között milyen hasznos találmány az anyós. Azelőtt ugyanis mindenki ingerkedett a másikkal, de mihelyt az anyósokat felemlegettük, az egyetértés rögtön megszületett. Egy negyed óra múlva már olyan duruzsolás folyt, mint amikor az eső permetezik. Én a vénemberrel melegedtem beszédbe, de ugyannyira, hogy még Bolháról is egészen megfeledkeztem. De sőt, Bolha is megfeledkezett magáról, ami nagy bajt okozott. Az történt ugyanis, hogy a kalauz bejött, és nagy hivatalossággal kihirdette, hogy fel kell mutatni a jegyeket. Hát erre én is elővettem az enyémet, az egész jegyet, de hogy még egy van egy fél, csak az én tudtam. Először a túlsó oldalra ment a jegyvizsgáló, és amikor onnét átjött, akkor is engem hagyott a legvégére. Végre elvette tőlem a jegyet, s hát amit nézte volna egyszerre, erősen kezdte fintorgatni az orrát. Miféle büdösség van itt? Kérdezte. Úgy nézett reám, mintha engemet vett volna gyanúba. Hát én honnét tudjam, amikor még azt se tudja, aki érzi? Feleltem. Intett, hogy álljak fel. Én már tudtam, hogy mi lehet a baj, de ezért felálltam, és a külsőleg bátornak látszottam is, a bensőmben annál több volt a nyárfa levél. A kalauz megnézett a környékemet mindent, de a büdösség fészkét nem tudta felfedezni. Végre a többi utast is sorra vette a szemével, és megkérdezte, hát maguk nem érzik? A vénember jókedvvel felelte, nekünk tilos. Miért volna tilos? Kisebbségiek vagyunk azért. De már a csinás odajött és nagyokat szippantott. Én érzem, mondta. No, az jó, szólt belé az öreg, legalább ketten megosztoznak. Én tettem az atyafinak, hogy ne hergelődjék, mert háborút fog előidézni, és nem is szólott többet. Abban a várakozó csendben a kalauz és az uraság kutatni kezdtek, én pedig már biztosan tudtam, hogy a Bibliában megvan írva a világ vége. Anyámra gondoltam, hogy az ő lelke engemet erősítsen meg, és vártam. Kis idő múlva az uraság elvette a hátizsákomat a helyéről, és benézett a pad alá, majd abból a helyből felállt, és paposan így szólt. Itt egy kutya van. Erre a kalauz hajolt le, megfogta Bolhának a gyapját, és kihúzta a napvilágra. Ki ez a kutya? Kérdezte. Bolha engemet nézett, és én a kalauz. A tiéd? Kérdezte meg én. Úgy megvoltam rettenve, hogy szinte már az akasztófát láttam magam előtt, minek következtében gyalázatos módon így feleltem. Az enyém nem. Hát téged néz. Valakit neki is néznie kell. Szóval nem a tiéd? Gondoltam, hogy jó az Isten, és valami csodát talán tenni fog, és ennek a reményében megint azt mondtam, nem az enyém. Hanem ez újabb áruló szavam után a félelem egészen megforrósodott benne, mert a kalóz a beszéd után cselekedni kezdett. Vagyis a ligasztó szerszámot a bőrtáskájába tette, a kutyát pedig a hátigyapjánál fogva két kézzel megragadta, és amúgy a földről felemelte, és elindult véle az ajtó felé. Úgy vitte, mint egy juhon. Amikor én ezt láttam, nekem bizony a nagy türelmes szentek jutottak az eszembe. Ami nem is csoda, mert hiszen Bolha úgy nézett engem azzal a szép barna szelíd szemével, hogy abban több jóság és hűség volt, mint sok emberi szemben együttvéve. Igen, csak nézett visszafelé rám, és nem harapott, és nem is vakkantott. Szelíd juh lett belőle, abból a vitéz kutyából, aki végig küszködte velem a vadszagú hargitai telet, s aki nem fél soha puskástól, vajoktól, sem csendőrtől, sem pusztító hatalomtól. Csak nézett, mintha kérdezte volna. Hát bajban hagysz, gazdám. Egyszerre biztató dobolásba kezdett a szívem, s olyan meleg fuvallattal telt meg a levegő, amilyenben énekelni szoktak a madarak. És ahogy a nap is oszlatja a ködöt, úgy kezdte a Bolha szeme is oszlatni bennem a félelmet. Aztán csak azt vettem észre, hogy a lábaim paripáskodnak, és a másik pillantásban már felkaptam a hátizsákot, és megindultam a kalauz után. Az ajtón túl, a vonat tornácán elejébe álltam, és felemelt fejjel megkérdeztem. Mit akar ezzel a kutyával? Ledobom, mint a fenét, mondta a kalauz, és letette Bolhát a földre. Csak hogy én is itt vagyok, feleltem neki, és szembe feszültem vele. Ekkor a többiek is kijöttek a fülkéből, hogy lássák, miképpen alakul a kutya körül a háborúság. A vasúti gerjedten nézett reám, majd amikor látta, hogy többen nézik őt várakozva, egyszerre rám kiáltott. Te is mars, büdös kutyáddal! És a kiáltás nem volt elég, hanem utána rögtön megragadott, hogy talán ledobjon a futóvonatról. Ezt a megragadást elég rosszul tette, mert még mielőtt a lábát is megvethette volna, Bolha elmordulta magát, s a vasúti bénem ugrik hamar az ajtón, úgy rászögött volna, mint egy oroszlán. De jó volt ez így, és áldani lehet a kalauz serénységét, mert különben város helyett a tömlöcbe kerültem volna már az első napon. Így pedig a bolhavitéssége folytán egyedül maradtam a tornácon, és büszke voltam állapotomra. Olyan büszke, hogy még a szégyenemet sem éreztem azért, amiért én kétszer is megtagadtam Bolhát, aki ilyen hősiességgel fizetett vissza nekem. Győztünk, Bolha, és mondtam, és simogatni kezdtem őt. Abban a percben megdöngette valaki belülről az ajtót, és kiabálni kezdett. Nyisd ki! Én nem zártam be, feleltem. Igen, de ott van a kutya. Megismertem, hogy a kalauz, és így feleltem neki. Itt nincs semmiféle kutya, itt csak szeléd lyuk van, kit a gyapjánál fogva bátran vinni lehet. A vasúti így folytatta. Majd megadom neked, gazember, most már tudni lehet, hogy tiéd a kutya. Most az enyém, feleltem vissza, de az előbb is a magáé lehetett volna, ha el nem fut vala. Egy ideig csend lett, aztán megkérdeztem. Hát büdössé, még van-e oda benn? A vénember szólt ki az ajtón, mondván, a kutya itt felejtette a jegyét. Azt tudom, hogy nem, mert itt van a zsebemben, kiáltottam vissza. Erre odabent jót nevettek. Én pedig nem folytattam tovább a szót, hanem a legfelső lépcsőre leültem, és azon kezdtem gondolkozni, hogy a következőkben most már mit élő legyek. Sok minden járt a fejemben, de annyi eszem volt, hogy bélássam, a háborúságot folytatni nem lehet, mert rám gyűlnek az összes vasútiak, és valamelyik talán még agyon is találja lőni a kutyát. Legjobb lenne hát leszökni a vonatról, ha egy kicsit lassabban menne, nekem is, Bolhának is. És akkor, mintha a lassító angyalok beleláttak volna a gondolataim közé, hát a lassítani kezdett a vonat jobban és jobban. Felálltam a lépcsőről, és megragadva a vaskorlátot, előre néztem. Egy házikút láttam, s előtte egy embert, aki feszesen állott, és piros zászlóval várta a vonatot. Végy búcsút, Bolha, mondtam a kutyának, majd hamar a másik oldalra kerültem, s be sem várva, hogy a vonat egészen megálljon, hamar a hátizsákkal leszöktem, s le utánam Bolha is. Mintha a kedvesem hívott volna, kezdtem sebesen a vonat mellett visszafelé szaladni. Bolha megelőzött engem, és úgy futottunk vígan. Hallottam, hogy valaki kiabál is utánunk, de az nem számított. Már jól elhagytuk volt a vonatot, amikor megálltam, hogy visszanézzek. Nem jött felénk senki. Így már félig megvoltunk szabadulva, és egészen is megmenekedtünk nem sokára, mert a vonat tovább ment, s véle tovább a kalauz is. Szép napfényes idő volt, s a mezőszélén leültem egy dombra. Bolha is mellém kuporodott, s így ültünk ott ketten. Én néztem a virgonc madarakat, s a mezők zsengéit. Bolha is olyan bölcsen szemlélte a csecsemővilágot, mintha nem is kutya, hanem egy nagy tudós lett volna. Mivel a dolgunktól ráértünk, elég huzamosan nyugtattuk itt magunkat. Olyan huzamosan, hogy már szerettem volna, ha arrafelé jött volna Surgyélán vagy valami tapasztalt ember, akivel beszédet lehetett volna vegyíteni. Surgyélán azonban nem jött sem másféle tapasztalt ember, hanem csak egy leányocska. Ha észbeli nyereségre nem is, beszédre azért jó lesz, gondoltam magamba, és amikor annyira közel ért volna a mezei ösvényen, megkérdeztem tőle. Hová megy Zsuzsi? Zsuzsi maga, felelte vissza. De azért mégis megy valahova. Igen, egy rendes fiút keresni. Hát az én személyem nem lenne jó? Erre jól megnézett engem, és azt mondta. Nem hinném, mert én rendes fiút keresek, s nem úti csavargót. Csúnya beszéd volt az egy kislánytól, s hálát is adtam az Istennek, hogy nem tetszett meg fogékony szívemnek, mert úgy máskülönben jó formája volt. De ha én bal szerencsével kezdtem is, a sors szellője fordult egyet, vagyis Bolhának küldött egy társat. Más szóval egy kutya jött oda hozzánk az őrház felől, nem is nagy és nem is kicsi. A farka kurta volt és fürge, a színe fehér, de barna foltokkal, s a szőrzete nem gyapjas, hanem olyan, mint a szarvas marhái, erősen szaglászva és szorgosan aprózott felénk, és én mindjárt elneveztem svájcer kutyának. Nem tudom, hogy Bolha mit nevezte el rajta, mert ellenségesen nézte, majd morogni is kezdett. Az ő morgása azonban nem volt őszinte dolog, mert lomposan felállt, odament az idegen kutyához, és harapás helyett szimatolni kezdte. Valamit érzett. A fejét egy kicsit feltartotta utána, majd kifeszítette a derekát és a lábait, mint a nyújtózott volna, és a két hátulsó lábával vakarni kezdett. Aztán ismét megszagolta a másikat, mint aki kétszer is megtapasztal valamit. Nehogy tévedésbe essék, akkor a jobbik első lábát felemelte, és a tarkának a nyakára tette. Én egy kicsit haragudtam Bolhára, hogy komoly és vén kutya létére úgy viseli magát, mint egy piszlik. De nem szóltam semmit. Inkább a szememet a messzi mezőre függesztettem, s arra gondoltam, hogy ő tudja, mit tetszik neki, és nem én. Aztán a fejemet a tenyerembe hajtottam, s ahogy úgy sötétbe borulva ültem, a kisleány jutott eszembe, aki az imént előttem elment. Így gondolkoztam egy ideig, de aztán a fejemet felemeltem, és magam is felálltam, s hát a két kutya sehol sincs. Jobban körülnéztem, s akkor vettem észre, hogy jól elmentek az őrház felé. Elindultam magam is arra, nehogy Bolha valami olyan bajba találjon keveredni, ami az utunkat ismét elárkolja esetleg. Csak az őrház kicsi udvarán értem utol őket. Ügyelj magadra, Bolha, szóltam is neki, de ő reám se nézett, mintha sohasem ismert volna engem. Sok fájdalommal bólogatni kezdtem erre, s hát éppen akkor egy leányka jött ki a kicsi őrházból. Okos szemű barna gyermek volt, úgy 9-10 éves. Kié ez a csúf kutya? Kérdezte tőlem. Hát nem ide tartozik? Mondtam. Ez a nagy lombos nem. Azt tudom, hogy nem, feleltem, de az a másik, az a csúf, az talán ide? A leányka nehezen akart hinni a füleinek. Maga mit mond? Kérdezte. Én azt, hogy ez a svájcer a ti kutyátok-e? Svájcer, aki kérdi, sértődött meg a gyermek, és úgy fordult szembe velem, mint aki hősi bátorságot tanúsít. A tarka Eb azonban, akit ő védett, nem tanúsított hasonlót, mert Bolha úgy a földre terítette, mintha lábai nem is lettek volna. S ott a földön ráncigálni kezdte, s hengergetti, mint egy kicsi párnát. Beszéd helyett én is, a leányka is azt néztük, hogy miképpen játszatoznak a kutyák. Először csak gomolyogtak, s kacagva morogtak, de aztán harapni is kezdték egymást olyan düvel és marcangolással, hogy az játék immár nem lehetett. S a tarka mindig alól, s foszlott valósággal a hőcsatában, amely úgy feldagasztotta az én mellemet is, hogy nagy büszkeségemben így szóltam: bátor kutya ez a tarka kutya. Erre a leányka futni kezdett a kicsi ház felé, és közben egyre kiáltotta: édesapám, egy csúnya nagy kutya eszi meg a zsemlét! Eszi meg zsemlét! Ebből megtudtam, hogy a tarka kutyát zsemlének hívják. És meg azt is, hogy a gyermeknek édesapja is van, aki a házikóban rejtőzik, és mindjárt utána az jutott eszembe, hogy én itt Bolha miatt csak ugyan könnyen bajt láthatok, ha az eljövő ember is olyan puszdorú lesz nagyban, mint a leányka kicsiben. Szóltam is Bolhának, hogy a tarka kutyával hagyjon fel, de ő nem hallgatott rám sem az első szóra, sem másodszorra. A harmadikra pedig kilépett egy ember a házból, ahogy őt megpillantottam, az okosság mindjárt azt súgta nekem, hogy így szóljak: bocsánat, tekintetes úr! Ezzel a mondásommal annyira megtiszteltem az előbukkaló embert, aki bakter volt nyilván, hogy egyszerre olyan szelíd lett, mint az ibolya. Meg is állott jöttében mindjárt, mintha ott hajtott volna ki a földből. Hajadon fém volt, törődött rossz zubbonyban és sáros csizmában. A fekete haja ciheresen állott a fején, és nagy bajuszának a szálai erősen kiállottak a rendből. Ebből az állapotából arra következtettem, hogy szundítással foglalkozott odavenn a házban. Mi a baj? Kérdezte, miközben sűrűn pislogott a napfényben. Itt elég nagy baj van, mondtam, mert a kutyámat az udvarába vonzott a zsemle. Erre a bakter megnézte a kutyákat, akik időközben ismét szelidebbre vették a játékot, majd a bajuszát rendezgetve így szólt: nem baj, nem kerül pénzbe. Pénzbe nem, de időbe igen. A bakter szavam ellenére is könnyen vette a dolgot, mert legyintett egyet, s leült egy korhadópadra. Ráérnek, nem járnak hivatalba, szólott ismét. Úgy láttam, hogy jóféle természetes embert találtam benne, s közelebb húzottam hozzá. Én sem szeretem a kávét, mondtam neki, mire ő rám nézett, hogy én mit beszélek, hiszen kávéról semmi szó eddig elé nem esett. Azt te miért mondod? Kérdezte. Én azért, mert maga sem szereti. Hát azt honnét tudod? Én onnét, hogy ráöntötte a kutyára. Milyen kutyára? Hát erre a zsemlére. A bakter vizsgálódva nézett a kutyára, de fel is fedezte hamar a beszédem értelmét, mert így szólt: csak ugyan. Olyanok azok a barna foltok rajta, mintha kávéval öntötte volna le valaki. Na, Bolha, kiáltottam oda, a zsemle mellé kávé is van. A bakter jót kacagott ezen a dolgon, és megkérdezte: hát a tiédet Bolhának hívják? Annak. Úgy látszik, azt határozta magában, hogy barátkozni fog velem. Mert a leánykát ugyanis béküldte a házba, hogy lásson az ebéd után, engemet pedig azzal tisztelt meg, hogy helyet mutatott maga mellett a padon. Erre én a hátizsákot le sem tettem, hanem azzal együtt odaléptem és helyzetet vettem, hogy leereszkedjem a padra. De ahogy éppen leültem volna, megreccsent alattunk a pad, s hát a másik pillantásban már a földön ültünk. Mégpedig úgy, hogy a bakter alól és én az örében a hátizsákkal. Hirtelen helyzetünkben nem szóltunk semmit. Szó helyett én is felálltam, inkább is visszafordultam, hogy segítkezzem neki is. Amikor aztán ismét talpon voltunk, így szólt: tedd le a fenébe azt a hátizsákot. Hát én le is fejtettem rögtön a hátamról, s ahogy a földre dobtam, szemrehányóan így szóltam hozzá: no, lehúzod-e még az ember? Ezt azért mondtam, hogy a hibát magamról eltereljem, s hogy a bakternak kedvében járjak. Nem igem értem azonban célt, mert az ember nem figyelt rám, hanem a padot igyekezett visszatákolni ülhető állapotba. Készségesen mellé állottam, és úgy néztem az igyekezetet, amely azonban semmiképpen nem akarta meghozni az eredményt. Nagyon korhat volt, mentegetődzött a bakter. Ha az enyém volna, jól megszídnám, mondtam neki. Az ember úgy pillantott reám, mintha nagy eszmét mondtam volna neki, majd hirtelen úgy felrúgta a rozog a tákolmát, hogy még a kutyák is tovább futottak ilyettükben. Erős lehet a tekintetes úr, szóltam dicsérettel. Én erős, mert szerettem ezen a padon ülni, felelte. Abban a percben nagyon hasznos gondolatom támadt. Deszkája, szerszámja van-e? Kérdeztem. Van, miért? Azért, hogy csináljunk egy újat. A bakter rám nézett, majd megfogta a kezemet, és így szólt: téged az Isten küldött ide. Engem miért? Azért, mert nálad nélkül ide új pad sohasem lett volna. Ennek a fordulatnak én is nagyon megörvendettem, mert egyrészt szerettem építeni, másrészt pedig tudtam, hogy ennek a további utazás dolgában használt fogom venni. A munka előtt a jókedvünk is annyira tágra nyílott, hogy amikor a bakter elészett a deszkát és a szerszámokat, már énekelhettünk is volna. Mivel korábbi időmben faragással sokat mesterkedtem volt, a pad csinálásnál én lettem a főszakértő. A bakter gyönyörködéssel nézte a készülő padot, de irigykedéssel a tudásomat. Ezért úgy végeztem a munkát, mintha én csak dolgoznám, ő pedig az ő nagyobb tudásával felügyelne rám. Ha például egy deszka véget levágtam, vagy egy szeget valahová belévertem, mindig megkérdeztem tőle, hogy így jól van-e. Közben a tavaszról beszélgettünk, majd pedig arról, hogy milyen nagy mester az élet, hogy ilyen jól összehozza az egymásnak való embereket. Egy óra sem telt belé, a pad már készen állott. Még a vasúti főnök is ülhetne rajta, mondtam. Ő nem fog itt ülni, szólt a bakter. Hát hol? A tömlöcben. Körülnéztem, hogy valaki nem hallotta-e meg a dolgot, mire az ember megkérdezte. Tán félsz valamitől? Igen, a vasúti hatalmaktól. Mert ugyanis nekik köszönhetem, hogy most itt vagyok. Hogy-hogy? Kérdezte a bakter. Majd elmondom, azt is feleltem, ha már ennek a padnak semmi hiányossága nem lesz. Hát van még valami hiányossága? Van. Ugyan mi? Az, hogy még nem ülünk rajta. Rögtön tessékeltem is őt, hogy üljünk rá, de éppen úgy, hogy a másikon szokott volt ülni. Amikor ezt meg is cselekedte, én ismét felvettem a hátizsákot, és várakozással éltem. Tán nem akarsz elmenni? Kérdezte a bakter. Én nem. Hát, ha szívesen látna, én is leülnék, mondtam. Az ember megértette a játékot, és ahogy azelőtt intett volt, úgy intett most is, hogy foglaljak helyet. Én nem is kérettem magamat, ha nem leültem. Egy ideig szótlanul ültünk. Nem akar leszakadni, mondtam. Éppen abban a percben kijött a lányka, és jelentette, hogy az ebéd megvan. A bakter felállott, és azt mondta nekem, hogy tegyem le a hátizsákot, s menjek véle, mert ebédre szívesen lát. Bementünk a kicsi házba, s hát ott egy nagy porcelántában gőzölög valami az asztalon. Odaültünk mellé, és a gazda már bíztatott is. Védj magadnak, jó paszújka leves. Én vettem egy jó tányérral, s megkérdeztem. Miért mondja, hogy paszújka? Azért, felelte a bakter, mert ami paszúj, az nagyszemű. Mi pedig a nagyszeműt már megettük a télen, s így csak paszújka maradt. Minél kisebb, annál jobb, mondtam kedvet gyarapítva, mire a bakter odaszólt a leánykának. Hát akkor mákot kellett volna főzni, Sárika. Én is tréfára vettem a dolgot, s azt mondtam a gyermeknek: bizony, s főzés előtt meghámozni. A gyermek úgy nézett minket, mint egy bajuszos bolondot és egy pejhedző bolondot. Gondoltam hát, elvezetem másfelé a beszédfonalát, de azért a házban tartom. Hát, Asszony, nincs? Kérdeztem tehát. Nincs, jelenleg, mondta a bakter. Ebből könnyen lehetett tudni, hogy ha asszony nincs is, de volt. Tán nem halt meg, tudakozottan. Amíg a kezem alatt voltak, addig nem, felelte az ember. S hogy aztán mi lett vélük, azt már nem tudom. A szavak mögött sok tapasztalás lappangott, és mivel én nagyon szerettem az emberek háta mögé látni, így szóltam a bakterhez. Magam is házasságot forgatok a fejembe, és így nagyon jót tenne velem, ha a házasság szentségéről egyetmást elbeszélne. Láttam, hogy az ember arcán nyüzsögni kezdenek a gondolatok. A bajuszát megtörölte, a székben hátrább ült, s a hátát is jobban megvetette, mint aki egészen úr a maga dombján. Sárika, menj kis, nézd meg, hogy a kutyák mit csinálnak, mondta a gyermeknek, és mikor Sárika kiment, a szemét összehúzta, hathatósan reám nézett, és így szólt. Ha megtalálsz házasodni, soha többet az én házamba, be ne gyere! Nem tudtam elgondolni, hogy ennyi szigorúság idáig hol rejtőzködött ebben a szelíd emberben. Gondoltam, egy kissé elhajtom a csípős legyeket róla, s így szóltam. Jó, hogy kimondá ezt a tilalmat, mert most én már háromszor is meggondolom a házasságot, de aki háromszor meggondolja, az negyedszer mégis megteheti. Éppen ezért arra kérném, hogy mondjon még valamit a házasságról. A bakter legyintett, s abban az volt, hogy jobb, ha nem beszél. Hány felesége volt? Kérdeztem. Nekem 3. És mennyi ideig tartotta őket? Az elsőt 2 esztendeig, s a másik 2 is együttvéve addig. Az elsőt akkor vettem, amikor megnyertük a háborút. Megnyertük, csodálkoztam. Hiszen nekem apám örökké azt mondta, hogy elvesztettük. Ti el, ha magyarok vagytok, de mi románokul megnyertük. És amikor benne voltunk a nagy diadalban, gondoltam, hogy én is meggyarapodom, és hódítottam magamnak egy magyar feleséget. Attól lett volt ez a Sárika. És aztán hová tűnt az a magyar asszony? Kérdeztem. Elkergettem, mint a madarat. És hát a másik 2 mi lett? Folytattam. A másik 2 az, hogy a második egy mozdonyvezetővel megszökött, a harmadikat pedig a tavaly ősszel kivezettem ide a rétre, és megmutattam neki, hogy merre vezet Szeben felé az út. Csodálattal néztem a baktert, aki a balfogásokat ennyire kimerítette. Hát a szerencsét újból nem próbálja meg? Kérdeztem. Én nem, mondta, mert az én bibliámba ez a 3 elég. Eme szavak után a paszújka mellé tettük a 3 asszonyt, s hallgattunk egy ideig. Aztán a bakter reám fordította a szót, és az iránt érdeklődött, hogy én honnét jövök, ki vagyok, és merre akarok menni. Én elmondtam neki mindent, s legfőképpen azt, hogy miképpen jöttem Mádé falvától idáig a vonaton. Amikor azt beszéltem el, hogy mi módon vették fel Bolhát féljeggyel a vonatra, úgy kacagni kezdett, hogy még a könnyei is megcsordultak. Akkor tudtam meg, hogy Mádé falván egy elhasznált jeggyel milyen mókát űzött velem a 2 vasúti, s a kutya cégére alatt kilopták a zsebemből a pénzt. No, azok sem voltak jobbak, mint a maga 3 felesége, mondtam. Ennek utána, s folytatólag arra terelődött a beszéd, hogy én miképpen tudnék úgy utazni tovább a vonaton, hogy Bolhát is magammal vihessem. A bakternak játszikedve volt nyilván, mert azt mondta, hogy az olyan nagy kutyák, mint az enyém, külön kocsiban szoktak utazni. Ha tehát én sem akarok rangban lemaradni, utazzam a saját kutyám titkárja gyanánt. Ellenben, ha tovább is falusi fiú és falusi kutya gyanánt akarnánk menni, akkor ő majd gondolkozni fog, hogy mit évők lehessünk. Furcsa és bolygató beszéde miatt engem titkos félelem kezdett szorongatni, mert egy csicsói öreg csizmadíja jutott eszembe, aki azt szokta mondani, hogy a falaknak is füle van. De én minden félelem ellenére mégis vágyódtam arra, hogy még sok ilyen félét beszéljen, mert szerettem volna megbátorodni magammal is. Ha egy kicsit ihatnám, gondoltam magamban, akkor tán tudnék is vitézségben a Bolha titkárja lenni. Nagy óvatossággal oldalba kerültem tehát a beszéddel, s így szóltam a bakterhez. Sokfélék az emberek. Sokfélék bizony, felelte. Mert vannak, akik bekapják a forrókását, s megint vannak, akik csak kerülgetik. Megértettem, hogy ezt reám célozta, de én védekezés helyett mégis kitartottam az előbbi tervem mellett, s éppen azért így folytattam. Beszélni a kásás emberekről is lehet, de a gondolkozókról még inkább. Én pedig ezekről az utóbbiakról állítottam, hogy sokfélék, mert ne menjünk messze, hanem vegyük csak a kettőnk közül magát, aki az előbb azt mondá, hogy majd gondolkozni fog vajon én, s a kutya miképpen tudhatnánk a vonaton tovább utazni. S tételezzük fel, hogy a tekintetes úr mellett még két másik okos ember is ezen gondolkozik. Már most vannak akkor hárman. Igen, de amikor csak ugyan törni kezdik a fejüket, akkor az egyik úgy tud legjobban gondolkozni, ha egyedül van, a másik pedig úgy, mint a tekintetes úr, vagyis ha másodmagával van. Hát te most tévedsz, mondta büszkén a bakter. Lehet, de kérdés, hogy miben? Feleltem. Abban, fiam, hogy én nem úgy tudok legjobban gondolkozni, ha másodmagammal vagyok, hanem úgy, ha közben valami jó italt élvezek. Hát akkor én kimegyek, ajánlottam neki. Meg ne mozdulj. Hát akkor. Hanem megmozdulok én. Azzal felállott, s valami rejtek helyről egy szépen metszett nagy üveget vett elő, amely majdnem teli volt pirosló itallal. Szirupe? Kérdeztem. Szirup a nagyanyád, de ez megy pálinka? Mondta kevélyen. Akkor az erős. Erős, de jó. Hát akkor csak szopogatni szabad. Erre a bakter két poharat vett elő, az egyiket elém tette, s a másikat maga elé. Az enyémbe csak egy újnyit töltött, s a magáit teli. Szopogatni azt te fogod, ellenben én inni fogom, jelentette ki, aztán kocintott velem, és bekapta az egészet. Én azonban csak megnyalintottam az enyémet, pedig jó volt. Erre ő ismét teli töltötte a maga poharát, kocintott, és így biztatott. Na, hajtsd fel te is! Kihajtottam én is, de utána így szóltam. Ha sokat iszunk, a vonatok félre mennek. Felelet helyett a bakter egy órát vett elő a nadrág zsebéből. Acélszínű óra volt, akkora, mint egy rétes. 13:43, mondta. Elég olcsó volt egy ekkora szép óra. Feleltem. Úgy kezdett nevetni, hogy hadonászott belé az órával a markában. Nem az ára volt annyi, te tök tulajdonos, mondta, hanem az idő ennyi, vagyis 1:43, illetőleg 2:34, más szóval 17:02. Hát most már mennyi? Kérdeztem. Ejj, a buta szentedet, kiáltott fel. Hát nem megmondtam, hogy 2:34. Hát az nem jár. Ilyetten a fülihez tette az órát, s diadallal mondta. Hát ez hogy ne járna? Furcsa, feleltem. Miért furcsa? Azért, mert az előbb is annyi volt. Erre a hirtelen fordulatra megnézett engem a bakter, majd az órát szó nélkül a zsebibe tette. Jobb is, ha elteszi, mondtam, mert még megigézem. Nem felelt erre sem, hanem megtöltötte ismét mind a két poharat. Gondoltam, hogy kihajtom ez alkalommal az egészet, hadlám, ahhoz mit szól. Tán nem ezt hívják nálatok nyalogatásnak? Kérdezte. Nálunk biza ezt, mondta. Hát amikor isztok, akkor mit csináltok? Költjük a pénzt. Tetszett neki, ha sérelem nélkül ilyeneket mondtam, s tovább már egyformán ittunk. Nekem a fejem meleggel telt meg, s úgy megjött a bátorságom is, hogy már olyan formákat kezdtem beszélni, mint ő mondott volt a nagy kutyákkal kapcsolatosan. Egy ideig csodálkozva hallgatott engem, mint a szegény, bátor emberek képviselőjét, de aztán egyszerre s egészen hirtelenül haragra gyulladt, ráütött az asztalra, s villogó szemekkel így szólt. Kus, minoritár! Nem értettem, hogy katonai vagy vasúti vezényszót vágott-e hozzám, mert akkor nem tudtam még, hogy román nyelven az a minoritár, aki számban és jobban alól van, de nagyon megijedtem. S nézni is csak nagy esdekléssel nézhettem rá, mert egy kicsi idő múlva a vállamra tette a kezét, és így szólt. Most az egyszer nem csinálok bajt neked, a fene egyen meg, de jegyezd meg magadnak, hogy most ebben az országban mi vagyunk az urak, románok, aki eddig elé annyi sok éven át elnyomatásban éltünk, s jóformán beszélni sem volt szabad érzelmeinket. Most azonban szabad lett, de ahogy mi voltunk, legyetek úgy ti is. Hadd kóstoljátok meg a rabigád, és ne szabadjon beszélni érzelmeiteket. Érted-e? Én megtiltom neked. Furcsa és elrémítő dolog volt, amit mondott. Én olyant még sohasem hallottam, hanem mindig azt gondoltam, hogy a szegény ember mind együvé tartozik, s ha hadakozni kell valaki ellen, akkor a szegénynek kell a gazdag ellen, s a jó embernek a rossz ember ellen. A szemembe könnyek gyűltek erre a megtapasztalt nagy szomorúságra, Felálltam az asztal mellől, és csendesen így szóltam. Engedelmet kérek, de én nem akartam megsérteni a tekintetes urat. Csupán azt gondoltam, hogy mind a ketten munkával keressük a kenyerünket, és elé-felé törekszünk. Most ellenben látom, hogy a tekintetes úr román, aki uralkodhatik, én pedig szegény székely magyar vagyok, akinek nem szabad kibeszélni érzelmeimet. Ennél fogva most ismét engedelmet kérek, s elmegyek, hogy megkeressem a kutyámat, s végre gyalog folytassam az utat. Magának pedig az Isten fizesse meg a szíves vendéglátást. A bakter erre szintén felállott, s láttam, hogy az ő szemében is könnyek úsznak. Megkerülve az asztalt, odajött hozzám, két tenyere közé vette a fejemet, szemembe nézett, s közben bólogatott, majd így szólt. A fene ette volna meg, fiam, ezt a békétlenséget, hogy te magyar vagy, épp pedig román, s a harmadik ismét egyéb. Gondoltam, jobb lesz most már egyetérteni véle, s rá is hagytam, mondván, bár ette volna meg, tekintetes úr. Erről a bakter ismét megtöltötte a poharunkat, majd a magáit felemelte, és villogó szemekkel így szólt. Ne búsulj, fiam, mert jön még olyan idő, ami kihizzadja magából ezt a békétlenséget, és akkor mi ketten együtt leszünk. Kihajtottuk mind a ketten a poharunkat, és utána a bakter így szólott. Most gyere, és készítsük elé az utat. Erre kimentünk a házból az udvarra, ahol a vasúti megint elővette a nagyórát, megnézte, és azt mondta. Sietni kell, mert negyed óra múlva jön egy személyvonat, amivel neked tovább kell menned. És hogyan? Kérdeztem. Azt bízd csak reám, mondta. Add ide a jegyedet. Odaadtam neki mind a kettőt, mire ő a felet visszaadta nekem, és azt mondta, hogy tegyem az almáriomba, az egész jegyre pedig az új patkán ráírt bátran és gondosan valamit. A kiszállást igazoltam, mondta, és visszaadta a jegyet. Aztán a tyúk ketrec felé ment, és ott vizsgálódni kezdett. Végre a ketrec mögül egy nagy ládaformát húzott elő, de olyant, ami lécekből volt összeállítva, melyek két-három únyi réseket hagytak. Ebbe belefér-e a kutyád? Kérdezte. Ilyenbe tesszük, riadtam el. Erre azonban nem felelt, hanem megint kérdést intézett hozzám. És hová akarsz utazni? Én Kolozsvárra. Jól van, mondta, majd pedig az egyik felső létre nyálas ceruzával írni kezdett. Amikor az írással megvolt, akkor így szólt. Na, megcímeztem Kolozsvárra egy miniszternek. A ládát, de a kutyáttán nem, mondtam. Ezt én jobban értem, mint te, felelte a bakter. Figyelj csak reám. Ebbe a ketrecbe beletesszük a kutyát, és majd azzal az intelemmel, hogy a kutya egy miniszteré, feltesszük a ketrecet a szerkocsiba. Tiszta ingyen fogják elvinni, biztos lehetsz. Úgy megvoltam zűrzavarodva, hogy nem is tudtam, mit mondjak hamarjában. Hát hogyne, hiszen az egészből csak annyit láttam, hogy a kutyát el fogják a szerkocsiba vinni, és odaadják a miniszternek, én pedig többet sohasem fogom meglátni. Ezt el is ejtegettem a bakternek, aki azzal nyugtatott meg, hogy a miniszter tőlem vette a kutyát, és én fogom neki kézhez vinni. Ennek folytán a szállítmány nekem kell kiadni a kolozsvári állomáson, és mindezt ő meg is fogja a vasutasnak mondani. Így már tisztában láttam a dolgot, s bele is egyeztem, hogy Isten nevében cselekedjük meg. Ekkor a bakter ismét megnézte az órát, és tüzetesen így szólt. Hamar, mert 5 perc múlva itt a vonat. Erre keresni kezdtük Bolhát, s hát nincsen sehol. Kimentünk a kapun, s el a mező felé. Végre én észrevettem, hogy a távolban valami kutyaféle kiáll a földből, de nem mozdult egyet sem. Azért mégis arra mentünk. És ahogy mind közelebb és közelebb értünk, egyre világosabb lett, hogy csak ugyan Bolha van ott, s még világosabb az, hogy Zsemle is ott van mellette. De hiába hívtuk, csalogattuk őket, mert futottak előlünk, mint az 5 perc. Végre a bakter megállt, mire én ránéztem, s ő reám. Nem tudtam, hogy így fonák helyzetben mit kell mondani, s hallgattam. Féltem is egy kicsit, s nevettem is volna egy kicsit, vagyis az egyik lábamról a másikra álltam. És már éppen szólani vagy tenni akartam valamit, amikor a bakter hátráptolta a fején a csákót, a füle felett megvakarta a fejét, és így szólt. Megette a fene az 5 percet. Azzal megfordult helyből, visszafelé indult, és útközben is tovább vakarta a fejét szüntelenül. Úgy gondolván, hogy ez valami babona, amit ilyenkor csinálni kell, én is vakarni kezdtem a fejemet. Az ember ezt nézte egy ideig, de aztán megállt, és sötét indulattal rám szólt. Csúfolódol, te gazember? Én nem, tekintetes úr, mondtam. Hát akkor miért vakarod a fejedet? Testvériségből, feleltem. A bakter többet nem szólt, s nem szóltam én sem. Lassan és hang nélkül haladtunk vissza a kapu felé, és akkor egyszerre feltűnt a vonat, amit nagy füstölögve közeledett. A bakter megszökte magát, s befutott a házba, ahonnit egy piros zászlóval ugrott elő. Odaállt a ház elé, a zászlót felemelte, s amint így módon köszöntötte a vonatot, nagy és fontos embernek láttam. Arra gondoltam, hogy vajon elérek-e én is az életben annyit, hogy valahol őrhelyem legyen, s én ott álljak zászlóval a kezemben. Hát most mi lesz, tekintetes úr? Kérdeztem tőle, amikor a vonat elment. Mindjárt meglátod, felelte. És azzal elment az udvar végébe, ott a megcímzett ketrecet felemelte, és úgy a földhez vágta, hogy az egész ketrec összetörött. Miért tetszik haragudni? Kérdeztem. Nem válaszolt semmit, hanem bément a házba, és a zászló helyett egy revolverrel tért vissza. Elszántan fogta a jobb kezében, s rám sem nézett, hanem elindult a mező felé. Elfehéredve mentem utána, s reszkedtem minden tagomban, mert láttam, hogy most bolhának vége lesz. És még arra sem gondolhattam, hogy megvédelmezem őt a fegyverrel szemben. Ilyen nagy és végső szükségemben tehát, mint máskor is, az Istenhez folyamodtam, s arra kértem őt, hogy tegyen csodát. És ő tett is, mert ahogy a hely színére értünk volna, hát egyszerre zsemle elindult a bakter felé, s el a bolha is felém. Gyere te, haszontalan! Mondta a bakter zsemlének, és azzal ketten megindultak vissza. Én is elhoztam a hátizsákot, majd leheveredtem bolhával együtt a mező közepén. Úgy feküdtünk ott a napfényben és a tavaszban, örülő szívvel és boldogan, mintha nem is történt volna semmi rossz velünk.